Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Szeretettel köszöntjük a testvéreket, és azt kérjük mindenkitől, hogy a mobiltelefonjainkat kapcsoljuk ki, némítsuk le, és úgy itt, mint gyermekmegőrző teremben Isten tiszteletre jöttünk, így alázattal, figyelemmel kísérjük mindazt, ami elhangzik, és így vegyünk abban részt mindannyian. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy következő gyülekezeti alkalmunk kedden lesz, este 6 órai kezdettel a Bibliaóra keretében. Szeretettel hívunk és várunk erre minden érdeklődő testvérünket. Csütörtökön 9:30 órai kezdettel babamama kört szeretnénk tartani. Pénteken délután 5 órakor a konfirmandusokat hívjuk konfirmációs órára, és ige magyarázatot teszünk közzé pénteken gyülekezetünk YouTube csatornáján. Jövő vasárnap, advent 4. vasárnapján is tartunk istentiszteletet a szokott időben, vele párhuzamosan gyermekistentiszteleteket, és ezen az advent 4. vasárnapon fognak a gyermekek is közöttünk szolgálni. Így készüljünk erre az alkalomra, és fogadjuk szeretettel majd az ő szolgálatukat, amellyel karácsonyi szolgálatot végeznek közöttünk. Szeretettel emlékeztetjük a testvéreket az iratterjesztésünkben vásárolható keresztény irodalom nagyszerűségére. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Ugyanakkor szeretettel megköszönöm, és megköszönjük a testvéreknek a szeretetadományokat, amelyeket a Református Szeretett Szolgálat akciójához kapcsolódva hoztak és ajánlottak föl. A tartós élelmiszergyűjtést ezzel tulajdonképpen befejezzük, és reméljük, hogy a Szeretett Szolgálat el is fogja tudni azt szállítani. Aki még esetleg ma meggondolja magát, az nyugodtan jöjjön hozzá az adományát. Továbbra is hirdetjük szeretettel azt, hogy a jövő esztendőben, júliusban, július utolsó teljes hetében Nován szeretnénk gyülekezeti csendes hetet tartani, és mindazokat, akik örömmel szívesen jönnének erre a csendes hétre, arra kérjük, hogy egy előzetes jelentkezést tegyenek meg itt a kijárattól jobbra, a presbiteri asztalnál, hogy kicsit mi is úgy mérhessük föl az igényeket, hogy milyenek vannak. Hát ezt kitalálni nem tudjuk, de ki a maga nevében nyilatkozhat erről. Köszönjük azoknak, akik ezt megtették, és bátorítjuk is azokat, akik szeretnének jönni. Ez nem kötelez bennünket olyan értelemben semmire, hogy most aztán, aki oda jelentkezett, az jön, aki meg nem, az nem jön, de abban segít bennünket, hogy a szervezést pontosabban végre tudjuk hajtani. Szeretettel hirdetem azt családtagokkal is egyeztetve akkor és véglegesen, vagy most már biztosan teljesen, hogy Fogas Lajosné Pirike testvérünk temetése 17-én pénteken 10 órai kezdettel lesz a Tamás utcai temetőben. Szeretettel hívjuk és várjuk ide a testvéreket. Végül a testvérek szívére helyezzük mostani úrnapon is az adakozást. Gyülekezetünk azokból az adományokból él, amelyeket itt összegyűjtünk és összeadogatunk. Egyúttal megköszönjük a testvérek eddigi adományait, és bátorítjuk is a testvéreket az adakozásra. A persejek azok a kijáratnál találhatók, jobbra a presbiteri asztalnál névvel lehet befizetni akár céladományt, akár egyházfenntartói járulékot, és gyülekezetünk bankszámlájára is mód van utalni, ezt a honlapunkon találják meg a testvérek. A közleménybe, a banki utalásnál kérjük röviden jelezni azt, hogy milyen céllal történik az adott adománynak az átutalása. De mind a mellett, hogy ezt kérjük újra és újra, hadd köszönjük meg minden kedves testvérünknek azokat az adományokat, amelyek által lehetséges az, hogy itt legyünk, hogy nyitva legyen a templomunk. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek őriző pásztora, és egyen-egyenként mindannyiunkat ő segítsen ezen a most elkezdődött héten is. Kedves testvéreim, a 111. Zsoltárból fogunk most énekelni. A 111. Zsoltárnak az első három versét, valamint az utolsó, azaz a hatodik versét fogjuk most énekelni. A 111. Zsoltárunknak nincsen saját dallama, a 24. ismert Zsoltárunk dallamára énekeljük. Hálát adok, Uram, néked, teljes szívből áldlak téged. Kedves testvéreim, hitvallásunk tanítását hallgassuk ez esztendő 50. úrnapján, a Heidelbergi K.T. 50. úrnapjából. Egyetlen kérdés és válasz az, amit ma olvasok. Ez az úri imádság magyarázatát adja nekünk, és ez a kérdésünk, hogyan szól a negyedik kérés ebben az imádságban. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, Azaz, elégítsd meg minden életszükségünket, hogy ezáltal megismerjük, hogy minden jónak te vagy egyedüli forrása, és a te áldásod nélkül sem a mi igyekezetünk és munkánk, de még a te adományait sem válnak nekünk hasznunkra, ezért bizodalmunkat mi minden teremtménytől elvonjuk, és egyedül beléd vetjük. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, azért, mert gondoskodsz a mi mindennapi kenyerünkről, mennyei édesatyánk, sokkalta jobban, bölcsebben, mint ahogy mi azt magunknak képesek volnánk megtervezni és elrendezni. Magasztalunk téged azért, hogy nem hagyod a te gyermekeidet megszégyenülni. És még inkább magasztalunk téged azért, mert nem csak halandó testünket táplálod, hanem ígéd által táplálod a mi lelkünket is napról napra. Megelevenítesz bennünket kicsiny hitűségeinkből, újjászülsz hitetlenségünkből, megerősítesz bennünket bizalmunkban. Ígéd és szent lelked által teszed ezt. Így köszönjük meg te neked, hogy ma is, most is te hozzád jöhetünk. A te ígédet kérhetjük és hallhatjuk, amely által képes vagy megerősíteni a mi szívünket, növelni a mi hitünket, veled való szövetségünkben hűségesebbé, erősebbé kívánsz tenni. Kérünk téged, cselekedd is ezt meg, egyen-egyenként minnyájunkkal úgy, ahogyan erre szükségünk van, és engedd, hogy úgy a mindennapi testi kenyérért, mint a lelki eledelért, szüntelenül hozzád szálljon a mi hálaadásunk, szüntelenül szóljon a mi szánkból a te dicséreted és magasztalásod. Így ezen az Isten tiszteleten is majd, amikor imádkozni fogunk, amikor elcsendesedünk, amikor újra éneklünk. Légy itt közöttünk, és áldj meg bennünket gazdagságodból. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvérek, Máté evangéliumából olvasom az Úr Jézus Krisztus már eddig is olvasott beszédéből, Máté evangéliumának 25. fejezetéből az ő tanítását és szavait. Máté evangéliumának 25. fejezetéből a 14. verstől kezdődő szakaszt olvasom, a 30. verssel bezárólag. Ezeket találjuk itt megírva. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta, uram, két talentumot adtál át nekem, nézd, másik két talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgáma, kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta, uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, és aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amie van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Kedves testvéreim, adventi úrnapokon, amelyek a hátunk mögött vannak, ami Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak második eljövetelét megelőző jelekről hallottunk, amelyekről maga az Úr Jézus Krisztus tanított és beszélt, amelyek úgy a világban, mint az egyházban megfigyelhetők lesznek. Megértettük, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus az utolsó időkről beszél, és leginkább az ő visszajöveteléről beszél, akkor azt hangsúlyozza nekünk, hogy ebben nem a mikora lényeg, hogy ez napra pontosan mikor fog történni, hanem az, hogy hogyan talál és hogyan ér majd bennünket az a nap. Ezekben az utolsó időkről szóló példázataiban Jézus tanítványait többször is szolgákhoz hasonlítja. Több hasonló példázatot is elmond, amelyeket Máté itt az evangéliumának 24. meg 25. fejezetében egy csokorba gyűjt, és noha első olvasatra hasonlóak ezek a példázatok, mégis, ha figyelmesen olvassuk őket, mindegyikben valami más-más dolog kerül az előtérbe. Megértettük azt, hogy az okos szolga szolgálatba áll, abban kitartóan megmarad, egészen ura megérkezéséig. A bolond szolga meg nem csinál semmit. A mai példázatban, ahogyan az elmúlt héten az okos és gonosz szolgákról olvastunk, most újra szolgákról olvasunk. Ezek a szolgák talentumokat kapnak. És a példázat nagy hasonlóságot mutat az előzőhöz. Mégis vannak benne olyan részletek, amelyek talán nem kerülnek olyan hangsúllyal elénk, és csak a nagy hasonlóságot látjuk a két példázat között. Szokták mondani, hogy a lényeg a részletekben rejlik. Ez néha a Szentírásban is így van, hogy nem az az elsődlegesen fontos, ami nagyon szembe jön velünk, hanem sokszor mélyebbre kell néznünk, és ott keresnünk és kutatnunk az írásnak az igazi üzenetét. Ha Jézus kétszer-háromszor ugyanazt a képet használva ugyanazt akarta volna elmondani, akkor nyilván nem értenénk azt, hogy ezt miért teszi. Miért teszi? Persze mi emberek sokszor vagyunk olyanok, hogy sokszor kell nekünk valamit elmondani ahhoz, hogy egyszer végre eljusson a tudatunkig, de Én sokkal inkább hajlok arra, hogy amikor hasonló példázatokat találunk az Úr Jézus Krisztus tanításában, az nem azért van, mert ő ismétli önmagát, hanem azért, mert valamivel gazdagítani akarja a korábban kijelentett igazságot. Így kell tehát ez a mostani példázathoz is fordulnunk, és ezért szeretnék három olyan dolgot kiemelni ebből a példázatból, ami talán kevésbé ragadta vagy ragadja meg a mi figyelmünket. Olvasunk ebben a példázatban egy úrról, aki idegenbe messzire megy, és Lukács is jegyzi ezt a példázatot némi eltérésekkel, de amikor ott elolvassuk ezt a példázatot, akkor arról olvasunk, hogy azért célja van ennek az úrnak az idegenbe a messze való elmenetellel, méghozzá az, hogy ő királyságot szerezzen. Királyságot szerezzen. És ez azért fontos nekünk, testvérek, mert amikor mi az utolsó időkről gondolkozunk, amelyek az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét megelőzik, akkor általában mindig csak magunkra szoktunk gondolni, mindig magunk körül forgunk a gondolatainkban, és kevésbé érdekel bennünket az, hogy hát az Úr Jézus Krisztus mit csinál? Mit csinál? Hát néha eszünkbe jut, hogy jó lenne már, ha jönne. Vagy sokaknak az jut eszébe éppen, hogy inkább ne jöjjön. Ne csak most, hanem egyáltalán ne jöjjön. Jézus ebben a példázatban valójában magáról is beszél. Hiszen ő az, aki elmegy majd erről a földről, és hadd szabadjon Lukástól kölcsönözni a gondolatot, a kijelentést, azért, hogy királyságot szerezzen. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy amíg ti itt a földön vagytok, és várjátok az én eljövetelemet, mit csinálok én ott, ahol ti engem nem láttok? Sokan úgy vélik az Úr Jézus Krisztusról, testvérek, akik csak az apostoli hitvallást ismerik, hogy az Úr Jézus Krisztus a mennyben az Atya jobbján van, és hát ahogy ezt kimondjuk, azt gondolom, hogy a legtöbb ember arra gondol, hogy hát Jézus ott ül az Atya jobbján, aztán vár. Vár és vár. Nem történik ott különösebb dolog. Talán arra is gondolnak némelyek, hogy biztos unalmas is lehet már Jézusnak egy kicsit. Hogy már 2000 éve ott ül az Atya jobbján, és csak vár. Az nem történik semmi. A Biblia ezt nem tanítja, jobbára csak a Bibliát nem ismerő emberek gondolják ezt így, ha egyáltalán eljutunk odáig, hogy a mennyben lévő Úr Jézusról kezdjünk gondolkozni. A Biblia azt mondja el nekünk, Jézus azt tanítja meg nekünk, hogy ő királyságot szerez magának. És ez egy érdekes gondolat, hiszen hát föl kell tennünk a kérdést, hogy mit jelent az, hogy Jézus királyságot szerez magának. Mert akik ismerik a Bibliájukat, azok tudják, hogy amielőtt az Úr Jézus Krisztus elment volna erre a földről, mit mondott a tanítványainak? Az egyik utolsó mondatai között volt. Azt mondta, Jézus Krisztus így vezette be az utolsó mondatait, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És ha halljuk ezt Jézus szájából, ugyanakkor ő meg azt mondja, hogy elmegy, hogy királyságot szerezzen magának, ez talán bennünk azt az érzületet kelti, hogy ez a két dolog ellent mond egymásnak. Hát ha jövő minden hatalom, akkor még kell királyságot szerezzen magának. Kedves testvérek, a két dolog nem üti egymást, mindig abból kell nekünk kiindulni, hogy a Szentírásban nincsenek ellentmondások. Vannak olyan részei a Bibliának, amit mi nem tudunk együtt látni, és ezért mi azt mondjuk rá, hogy ellentmondás, de a Bibliában Isten azt jelenti ki, hogy ő nincs ellentmondásba önmagával. És mivel a Biblia Isten kijelentés, ezért a Bibliában sincsenek valódi ellentmondások. Vannak olyan tételek, amiket mi nem tudunk együtt látni, nem tudunk együtt érteni egyelőre. Majd idővel fogjuk őket érteni, de egyelőre nem látjuk őket együttesen. Egy ilyen ténnyel van itt szembesülésünk most. Jézusé minden hatalom menjen és földön, ugyanakkor ő maga azt mondja, hogy elmegy, hogy királyságot szerezzen magának. Kedves testvéreim, a két tényből az következik, ezeket összerakjuk egymás mellé, hogy nincs ellentmondás. Mert néki adatot az a hatalom, amellyel királyságot szerzett és szerez magának, menjen és földön. Tehát azt kell mondjuk, hogy Jézus királysága, királyság szerzése az egyfelől készen van, másfelől pedig folyamatban van. Na mit is jelent ez? Azt kell, hogy megértsük, hogy mi az Úr Jézus Krisztus királyságának a lényege. Ennek a királyságának a lényege nem más, mint hogy ő uralkodik a bűn és a halál felett, uralkodik az ördög felett. Ez az ő királyságának a lényege. Minden király uralkodó. Isten nem csak az ember felett uralkodik, hanem az ember legnagyobb ellensége, a halál, az ördög felett is uralkodik. Ez Jézus királyságának a lényege. Az, hogy nem csak uralkodik ezek fölött, hanem megszabadít embereket a bűnnek és a halálnak a rabságából, abból a szolgaságból, amelybe mi bele születtünk. És nem csak, hogy megszabadít ebből a szolgaságból, a bűnnek, a halálnak a szolgaságából, hanem helyreállít bennünket. A teremtés eredeti rendjébe állít bennünket, ami azt jelenti, hogy az ember elkezdi Istent szolgálni. Istennek a teremtésben ez az eredeti rendje, hogy az ember az engedelmességével őt szolgálja. Nos, ez a szabadítás, ahogyan a Golgotai kereszten, ami Urunk Jézus Krisztus kijelentette, elvégeztetett. Elvégeztetett. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus elvégzett mindent ahhoz, hogy ő valóságosan szabadító legyen. Ez a szabadítás pedig, hadd mondjam így, most megy végbe. Most megy végbe közöttünk. Hiszen akikért odaadta magát az Úr Jézus Krisztus, akiknek szabadítója lett, azokat gyűjti a világ végezetéig egybe. Azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor valaki átéli ezt a szabadítást, azaz Isten kegyelméből fölemeltetik, kiszabadítatik a bűn rabságából, akkor öröm van a mennyben. Miért van öröm a mennyben? Azért, mert az Úr Jézus királysága teljesedik be. Az a győzelem, az a hatalom, amit ő vett a Golgotán, az most egyre inkább láthatóvá válik, kézzel foghatóvá válik. Választottait megszabadítja onnan, ahonnan ők szabadulni képtelenek lennének. Ebből az is következik, testvéreim, hogy Isten országa, az Úr Jézus Krisztus királysága nem itt a földön valósul véglegesen meg. Hiszen úgy halljuk, hogy öröm van a mennyben. Isten itt a földön, innen közülünk, emberek közül gyűjti az övéit, de az ő királysága feljebb való, magasztosabb mindennél, ami földi. Hogy olvastuk? Elmegy az Úr messzi idegenbe, hogy ott királyságot szerezzen magának. Jézustól már a tanítványai is sokszor azt várták, hogy itt a földön állítsa fel az ő királyságát, az ő országát. És én úgy gondolom, hogy noha Jézus nagyon egyértelműen tanította azt, hogy az ő országa nem ebből a világból való, nem itt fog megépülni és végbe menni ebben a világban, mégis ma is sokan ezt várják Jézustól, hogy fölépítse az ő országát és királyságát itt ebben a látható világban. Szeretnének sokan olyan keresztjén országot, ahol minden jó, ahol a végén még bűnözés sincsen, mert annyi hívő ember van, annyira vallásosak, erkölcsösek az emberek, hogy minden szépen és jól zajlik. Sokszor maguk a keresztjének sugallják azt, hogy a világban ez az állapot kellő odafigyeléssel, meg alázattal elérhető. Magyarán, hogy Isten országa, Jézus Krisztus királysága mégiscsak valahogy megvalósulhat itt a földön. De a mi Urunk Jézus Krisztus azt tanítja ebben a példázatban, hogy az ő királysága az idegenben van, messze van, az nem itt valósul meg. Itt is Úr, de az ő királysága az távol van innen. Tehát Jézus nem semmit tesz ott az idegenben, az Atya jobbján, hanem ahogy mondta, helyet készít, és nem csak helyet készít, hanem ezeket az elkészült helyeket feltölti, és át is adja mindazoknak, akiknek ezeket a helyeket elkészítette. Testvérek, az első gondolat tehát, amit ez ige kapcsán a szívetekre helyezek, hogy Isten országát, az Úr Jézus Krisztus királyságát ne itt a földön vágyjátok, hanem értsétek meg, és értsük meg, hogy a mennyország nem ebből a világból való. Az majd eljövendő. Ez a világ nem lesz mennyország, egyikünk számára sem. Istennek hálát adhatunk, hogyha békességben élünk. Ha nem kell a hitünk miatt hátratételt szenvednünk. Adjunk érte hálát Istennek, nem lesz mindig így, vagy nem volt mindig így. De ne gondoljuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus országa az majd itt egyszerre csak egy vagy más politikus által ránk köszönt. Nem lehet a földön megvalósítani az Isten országát, testvérek, mert ez nem az a helyszín. Mert maga az Isten országának ura azt mondta, hogy ez távol van innen. Azt is mondja a Szentírásból, hogy ennek a világnak el kell múlnia. El kell múlnia, el fog múlni. Hogy eljöhessen majd az az új, az ő királysága. Legyünk tehát türelemmel, és helyezzük a mi lelki látásunkat, testvérek, amikor a mennyről gondolkozunk, és a mennyre vágyakozunk, akkor egy kicsit távolabb. Távolabb. Talán sok méltatlankodástól is megmentene ez bennünket. Mert sokszor valljuk meg őszintén, hogy a szívünkben meg a lelkünkben méltatlankodunk Istennel szembe. És azt mondjuk, hogy hát mi jobbat érdemelnénk ennél, Uram. Hát nekünk, mint egy kicsit több járna azért itt a földön. El van készítve a több. Ott, a messze idegenbe. A tied lesz az Úr Jézus Krisztusért. Ha neked készítette, nem maradsz le róla, de nem éltatlankodjál. Hiszen semmink nincs, testvérek, amivel mi kiérdemelhettük volna, vagy kiérdemelhetnénk azt, hogy Isten jól bánjon velünk. Sőt, inkább adjunk hálát nap, mint nap azért, ahogy bánik velünk. Ugyanakkor soha ne gondoljuk földi jólétünkbe, testvérek, hogy ennél jobb már nem lehet. Mert jaj, még a hívők is sokszor esnek abba a hibába, hogy azt gondoljuk, noha nekem több lenne, ha egészségesebb lennék, ha több pénzem lenne, jaj, ha jó férjem, jó feleségem lenne, az már maga volt a mennyország. Sokszor bejön. Sokan vannak itt közöttetek is boldog emberek, akikkel beszélgetek, büszkén mondják, örömmel, hogy mindenünk megvan, amire szükségünk van. Boldogok vagyunk, mert látjuk a gyerekeinket, unokáinkat. De testvéreim, hadd hívjam fel a figyelmeteket, hogy ez még nem a mennyország. Ne gondoljátok azt, hogy ez a végcél a földi életben, hogy minden jó legyen körülöttem. Mert az a királyság, amit Jézus Krisztus szerzett nekünk, amifelé vezet bennünket, az a mi értelmünkkel föl sem fogható, majd fogok még erről röviden szólni a harmadik pontban. Ne gondoljátok azt, hogyha a földi életben minden jól megy, akkor örülhetünk, és hát ennél több már nem is lehet. Dehogy nem. Lesz még több. Sokkal több lesz. Annyira több lesz, amit föl sem tudunk fogni a mi értelmünkkel. Miért? Azért, testvérek, mert az Úr, ami Úrunk Jézus Krisztus, elment oda a távoli idegenbe, és azon munkálkodik, hogy mi bemehessünk az ő örömébe. Azon munkálkodik, hogy elkészítse a mi helyünket, sőt nem csak elkészítse, hanem oda bennünket bevigyen. Magyarán Jézus nem csak szolgáknak nevez bennünket, hanem ha szabad így mondanom, ő úrként, királyként is szolgál. Szolgál a mennybe. Nem csak osztja onnan a dolgokat, a tudást, az értelmet, a hitet, a bűnbocsánatot, hanem arról beszél Jézus ebben a példázatban, hogy ő is munkálkodik ott, ahol ő van, az Atya jobbján. Másodszor arról szeretnék szólni e példázat kapcsán, hogy úgy olvassuk, az Úr kiosztja szolgáinak a talentumait, azaz pénzt, vagyont ad az ő szolgáinak. És ahogyan ezt kiosztja, az számunkra érdekes, hiszen kinek-kinek képessége szerint. És talán itt van az a pont, ahol szeretném fölhívni a testvérek figyelmét egy olyan dologra, amit nem mindig így gondolunk. Ez pedig nem más, mint hogy az Úr méltatja az ő szolgáit arra, hogy mennyit ad nekik. Az egyiknek ad 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak 1-et. Ennyit adok neked, ezekkel kell engem szolgáljál, amíg én távol vagyok. Noha testvérek, az a mi gondolatunk, hogy Jézus igazodik a mi képességünkhöz, amikor olvassuk ezt a példázatot, rögtön arra gondolunk, hogy ezek a szolgák biztos nem voltak egyforma képességűek, és hát az Úr a képességeik szerint adott nekik, de szeretném a testvérek szívére helyezni azt, hogy itt inkább arról van szó, hogy az Úr kinyilvánítja, meghatározza azt, hogy mire tart bennünket. Azzal, amit ad, kifejezi azt, hogy ő mire tett képessé. Mert azt mondja a Biblia, hogy a mi alkalmasságunk az Istentől van. Tehát nem úgy van ez, hogy van egy alkalmasságunk, amivel rendelkezünk születésünktől fogva, értelmi, lelki képességeink, Isten meg ezekhez igazodik. Hanem úgy van ez, hogy az alkalmasságot Isten adja, és ezért ő méri hozzá a feladatot is. Kifejezi azt ezzel az Úr, hogy ő mire tett bennünket képessé. És ez azért fontos, mert számon kérésének a lényege is az, hogy ki mire jutott azzal, amire Ura őt képesnek ítélte, mert azzá tette. Ez tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztus személyes számon kérésének az alapja. Mi is tartjuk, azt gondolom, magunkat valamire, testvérek. Mindenkinek van valami fajta önértékelése, amelyel magát valamire tartja, de ez a legtöbbször nem reális. Olykor többre tartjuk magunkat, máskor meg kevesebbre, mint amik valójában vagyunk. Olykor alkalmasnak tartjuk magunkat dolgokra, máskor meg alkalmatlannak, de azért a leggyakrabban tévedünk. A leggyakrabban tévedünk. Miért tévedünk? Azért, mert egyedül az Úr tudja rólunk azt, hogy mire is vagyunk mi alkalmasak, azért, mert ő arra képessé is tett bennünket. Ismerjük az igét, nincs semmink, amit ne tőle kaptunk volna. És ezt az igét mi gyakran csak a materiális javakra értjük. Hát nincs semmink, amivel ne az Úr ajándékozott volna meg. Pedig ezt az igét a teljes valónkra kell érteni. Még a mi értelmünkre, szívünkre, indulatainkra, lelkiségünkre is nincs semmink, amit ne tőle kaptunk volna. Éppen ezért a hívő ember figyel Urára. Figyel Urára. És elfogadja Ura vezetését, saját alkalmasságát, mert tudja, hogy e mögött Isten áll. Az az Úr áll mögötte, aki engem megteremtett, olyannak teremtett, amilyen vagyok. Ő tudja egyedül azt, hogy mi az, amire én képes vagyok, és aszerint lát el engem feladattal. Így fogadjuk el, testvérek, Istentől azt, hogy kik vagyunk. Istentől valóan fogadjuk el, hogy kik vagyunk, mert tudjuk, hogy mindenünk Isten ajándéka. Testünk, lelkünk, mindenféle adottságunk. És így figyelünk Isten gyermekeiként az ő vezetésére. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az Úr azt akarja, hogy mi, akik az ő gyermekei vagyunk, ott, ahova ő bennünket helyezett, szolgáljuk őt mindazzal, amivel bennünket megajándékozott, vagy inkább így mondom, hogy megterhelt, amivel fölruházott. Mert ugye ezeket a talentumokat nem ajándékba adta az Úr, ez kiderül a végén, hanem ez egy feladat volt. Azt akarja az Úr, hogy ott, ahova helyezett bennünket, szolgáljuk őt a szívünkkel, a szavainkkal, a tetteinkkel. Láthatjuk a képből, amit itt használ az Úr Jézus Krisztus, testvérek, hogy nem a számszerű nyereség a lényeg. Nem az a lényeg, hogy számszerűen ki mit tud fölmutatni, hanem az a lényeg, hogy az Úr méltatását a szolgák mire tartották. Ketten értek az Úr méltatásával. Neki láttak, foglalkoztak a talentumaikkal, és ennek lett eredménye. Egy szolga azonban nem élt az Úr méltatásával. Nem foglalkozott azzal, hogy az Ura őt mire méltatta. Csak elásta azt a talentumot. Az egy talentumot kapott szolga, aki azt a földbe ásta, majd visszaadta, gyakorlatilag nem értékelte semmire Ura méltatását. Nem értékelte ez semmire. Hogy Isten engem, az én Uram erre méltatott. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztus, Isten országa, éppen szolgáinak hűséges és odaadó szolgálata által van jelen ebben a világban. Úgy válik Isten országa érzékelhetővé, meg láthatóvá ebben a világban, hogy az ő szolgái hűségesen és odaadóan szolgálják őt. Ennek az Isten országa jelenlétének kiemelt helye a gyülekezet. Ez a hely, ahova összejövünk, ez a találkozási pont, de mindenhol jelen kell lennie Isten országának ebben a világban, ahol az ő gyermekei, az ő hívei megjelennek és megfordulnak. Mondhatnám így, ahol talentumainkkal, a ránk bízottakkal mi kereskedünk, gazdálkodunk. A testvérek által és általam. Mert Isten arra méltatott bennünket, hogy őt képviseljük ebben a világban. Az egyiket méltatja és vezeti a szólásra. Arra, hogy szólja az Isten ígéjét, beszélje azt. A másikat vezeti az együttérzésre. A harmadikat vezeti arra, hogy adakozzon. Sokféle adománya van Istennek, amelyel bennünket megajándékozott, és amelyek felől az az ő elvárása, hogy éljünk ezekkel az ő dicsőségére. És ebben az adventi időszakban, a példázat kapcsán föl kell, hogy merüljön bennünk a kérdés, hogy élünk-e Isten dicsőségére azzal, amivel ő megajándékozott bennünket. Istenért, az Úrért kamatoztatom-e? Mondok gyakorlati dolgokat, hogy van tudásom, vannak ismereteim, de ezt csak arra használom, hogy magamat gazdagítsam vele, vagy odaadom. És azt mondom, hogy hát én akarom az Isten országát gazdagítani ezzel. Ha én egy érző ember vagyok, aki jobban át tudom érezni mások dolgát, mint mások. Csak arra használom, hogy magam körül forogjak, vagy maximum a családom körül forogjak, helyes ez, vagy odaadom arra, hogy ez az Isten ügyét is szolgálja. Vannak anyagi javaink. Mindig azon gondolkozunk, hogy hogy költsük ezt magunkra. Megvannak a terveink, amelyek általában mindig hiányosak. Mert azt mondjuk, hogy hát több tervünk volna, mint amennyit anyagilag elbírunk. Testvérek, Isten adott anyagi javakat gondolkozunk, szoktunk arról gondolkozni, hogy hogy élhetnék ezzel az ő dicsőségére. Hogy szolgálhatnám azzal, amin van, az Isten dicsőségét. Testvérek, sokáig lehetne ezt sorolni. Én arra bátorítalak benneteket, hogy ha ti Isten gyermekeinek tartjátok magatokat, velem együtt, akkor kezdjünk el azon gondolkozni, hogy Isten bennünket alkalmassá tett dolgokra, amik felől bizony számon is fog kérni. És el kell vele számolnunk arról, hogy amit ő nekünk adott, azt mi használtuk-e az ő dicsőségére. Használtuk-e arra, hogy ebben a világban, ami engedelmes, odaadó szolgálatunk által, az ő dicsősége megjelenjen, hogy ő láthatóvá legyen. Az ő nevében használtuk ezeket az ajándékokat? Olyan nagy szükség volna erre, és tegyen is erre bennünket készé az Úr, hogy majd a számadáskor szégyen ne valljunk. Végül harmadik üzenetként arra hívom föl a figyelmeteket, hogy amikor az elszámolás zajlik, az Úr azt mondja a hű szolgáinak, menjetek be, vagy menj be a te uradnak örömébe. Több dolgot is jelent ez, menj be a te uradnak örömébe. És jó, ha egy kicsit ezen is gondolkozunk, ezt is a szívünkbe írjuk, hiszen végül az ítélet hirdetéskor ez fog elhangozni, menj be a te uradnak örömébe. Sok mindent képzelünk mi arról, hogy majd milyen jutalom lesz, meg mi lesz a mennyben. Hát most itt Jézus ezt mondja, hogy az lesz, menj be a te uradnak örömébe. Mit jelent ez? Együtt létet jelent az Úrral, testvérek. Menj be a te uradnak örömébe, azaz legyél együtt a te uraddal. Azzal lehetsz együtt, aki megmentett téged, akit szerettél, akit szolgáltál. Most együtt lehetsz vele. Eddig nem láttad őt, amikor bemész az ő örömébe, akkor látni fogod őt. Teljesen személyessé válik az, ami eddig láthatatlanul volt személyes, most láthatóan személyessé válik. Menj be a te uradnak örömébe, azt is jelenti, részesülsz a javaiban. Hiszen ha én oda megyek, ahol az uram van, akkor valójában abba megyek, ami az övé, én magam is gyakorlatilag részesülni fogok abban, ami az övé. Testvérek, az Úr nem múzeumba hív bennünket, amikor a mennyet ígéri, ahol semmihez nem lehet hozzányúlni, és ahol mindenütt kordonnal választják el tőlünk azt, amit mi szívünk szerint szeretnénk megfogni, kipróbálni. Menj be a te uradnak örömébe, azt jelenti, együtt leszel, részesülsz abból, ami a te uradi. Végül arra hívom föl figyelmeteket, menj be uradnak örömébe, azt jelenti, hogy a mi urunk örül. Örül. Testvérek, a menny az nem egy szomorú hely, hanem a mennyben, ahogy már mondtam is közöttetek, öröm van nem csak a bűnösök megtérésén, hanem a győzelem öröme van a mennyben. Testvérek, amikor előre tekintünk a mennyre, akkor sok mindent szoktunk gondolni, de gondoljuk arra, amiről Jézus tanít bennünket. Nem kevesebb a hűséges szolgák jutalma, mint az, hogy az urukkal együtt lehetnek. De csak azoké ez a jutalom, akik a talentumaikkal jól éltek, szolgálták az urat, akik megajándékozottságukat arra használták, amire kapták is, hogy azáltal az ő uruknak a dicsősége személye ragyogjon föl ebben a világban. Azt jelenti a mennyország, hogy valóban miénk lesz minden, amiről szem, értelem nem tudott még gondolni, amilyet még soha életünkben nem láttunk. Az mind a miénk is lesz, és mindez örökké való. Az semmi földi értékhez nem hasonlítható, mert ugyan vannak szép örökségeink, amelyek ideig, óráig a miénk, de aztán mi is meghalunk, továbbadjuk, nem visszük magunkkal. De a menny örökké való tulajdonlást, birtokosságot jelent, testvérek. Méghozzá örömben. Ami urunk örömébe fogunk belépni. Ez nem múló öröm, mint a földi öröm. Ez sokkal több annál. Olykor belekóstolunk lelkiképpen ebbe az örömbe, egy-egy rövid időre, de még nem a miénk. Olyan érdekes az, talán eszetekbe jut, és nem is értjük sokszor, hogy az ige boldognak mondja azokat, akik az Úrban halnak meg. És mi sokszor azt gondoljuk, hogy a halál nem lehet boldog. A halál nem lehet boldog. Mi mindig sírunk, amikor a halállal szembesülünk, kétségbe esünk. És az ige mit mond? Boldogok, akik az Úrban haltak meg. Hát ezért boldogok, testvérek. Mert mi történik? Bemennek az ő uruknak örömébe. Amikor síratjuk a halottainkat, amikor nem tudjuk őket elengedni, testvérek, sokszor istenfélő emberek is, akkor azért jusson eszünkbe, hogy ők az örömbe mentek be. Méghozzá az Úr örömébe mentek be. Az ő sorsuk, akik hittek, akik hűséggel szolgáltak, nem síralmas. Ők boldogok, akik az Úrban haltak meg. Amikor előre tekintünk, akkor lássuk meg mi is azt, testvérek, hogy az öröm felé megyünk. Ha az Urunkat szolgáljuk, akkor az ő örömébe vagyunk úton. Megaláznak bennünket? Hátratételt szenvedünk? Megszégyenítenek bennünket? Nézzünk csak előre. Mi az Úr örömébe megyünk. Azzal fejezem be, hogy aki megfutamodik, az kimarad Ura öröméből. Aki nem értékeli semmire azt, hogy Isten engem kiragadott a halálból, a kárhozatból, aki életével nem kezd szolgálni Istennek, testvérek, az végül kimarad. Az igaz hitnek a jellemvonása az, hogy él, beszél, gondolkozik, érez. Az igaz hit ilyen. A holt hitnek a jellemvonása pedig az, hogy nem csinál semmit, nem mutat életjelet. De a holt hit az nem üdvözít. Az nem üdvözít. Adja az Úr, hogy úgy teljen ez az adventünk és ez a karácsonyunk, hogy a mi Jézus Krisztusba vetett hitünk mutassa az életjeleket, és valahogy ábrázolódjon ki rajtunk és általunk az ő dicsősége, és az ő országa, az ő arca. Amen. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva énekeljünk a 301. dicséretünket, keressük ki, és a 301. dicséretünknek énekeljük az 5.-től a 8. versig terjedő szakaszát. Az 5. vers így kezdődik: igaz az Isten igéje. Igaz az Isten igéje, kivel él ember elméje, kinek megmarad ereje, és el nem víz ő reménye. Kérünk, Úr Isten, tégedet, erősíts meg híveidet, hogy vehessük szent égédet, és valhassuk te hitedet. Mert csak te vagy mi oldalmunk, ördög ellen nagyjá múlunk. Testünk ellen diadalmunk, e világ ellen oltalmunk. Helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, amikor emlékeztetsz bennünket arra, hogy mi módon munkálkodsz ott a mennyben, érettünk és e földön általunk. Dicsőítünk téged azért, mert nem csak királyságot szereztél, hanem ezt a te királyságodat végez is viszed, elhívod a te választottaidat, és viszed, segíted őket a te országod felé. Kérünk, segíts meg bennünket, akikre feladatot bíztál és terheltél ebben a világban, hogy ezt készek legyünk elvégezni, aszerint egyen-egyenként, ahogyan te erre bennünket méltattál. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor ez nem érdekel bennünket. Egészen egyszerűen csak azt mondjuk magunkról, nem vagyunk mi alkalmasak semmire, te érted és a te ügyedért. Józaníts ki bennünket, hogy végül el ne kelljen hangozzon a te ítéleted felettünk. És segíts is meg bennünket, hogy miközben szolgálunk téged, a te tőled kapott ajándékainkkal, hadd tekintsünk szüntelen előre arra a drága és örökké tartó örömre, amelybe te vezeted a te népedet. Kérünk téged, segíts, hogy el ne szomorodjunk ennek a világnak a láttán, hanem mindig ott lebegjen a mi szemünk előtt az, hogy a te örömödbe avattál be, és avatsz be végül bennünket. Így kérjük a te vigasztaló kegyelmedet földi veszteségeink közepette. Különösképpen is elét hozzuk most egy gyülekezetnek a sorsát, ahonnan elszólítottad fiatalon a lelkipásztorasszonyt, ahol a gyülekezet szomorkodik, könyörüljél meg ezen a közösségen itt Zuglóban, hogy hadd tudják fölemelni tereád tekintetüket, aki a te örömödbe emelted azt, akit elszólítottál közülük. Kérünk téged nem csak a gyülekezetért, hanem az itt maradt családtagokért, szerettekért, őket is te erősítsed meg, hogy tudják hirdetni azt a bizonyságot, amely a benned hívőknek bizonysága ezen a világon. De kérünk téged arra, hogy áldj meg bennünket ez adventben, mindenfelé, ahol megfordulunk, hadd legyünk a te evangéliumodnak, az evangéliumnak jó hírnökei. Légy segítségül ebben nekünk, adj nekünk erre bátorságot, add nekünk azt, hogy észrevegyük azokat a lehetőségeket, amelyeket elkészítettél, és tudjunk vele élni, gazdagítva ezzel téged, a te dicsőségedet. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el az Úr előtt. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva imádkozunk közösen fennhangon is az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 425. dicséretünk első két versét énekelve zárjuk Isten tiszteletünket. A 425. dicséretünknek az első két versét énekeljük. Ó, Ábrahám ura! Azt kérjük majd azoktól, akiknek a gyermekei itt vannak a gyermek Isten tiszteleten, hogy ők ne felejtjék, hogy ma egy próba van az Isten tisztelet után, tehát egy kicsit maradjanak a szülők, és ne induljunk rögtön haza. Énekeljük tehát záró énekünket, ó Ábrahám, ura, hadd áldjuk szent neved.
mindenható vagy, és örök szereted. Nagy Isten a neved, ezt vallja a föld és ég. Csak téged illet tisztelet és dicsőség. Ó, Ábrahám ura, én hallom szent szavad, csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad. A múló földi jót és vágyát elhagyom, sőt választom ki.